Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Hölgyeim és uraim, a következő órában a Marosvásárhelyi Rádió Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában összebont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a honfoglalást megelőzően a magyar őseink által birtokolt terület megjelölésére használ az Etelköz nyugati része. A Nyeszter vidéke a népek olvasztott égeje lehetett a népvándorlások korában. A mai műsorunkban a Gyeszter folyó mentén mintegy 300 éven át a magyar identitását megőrző legkeletibb csángó településről, a Csöbörcsök környékén végzett újabb régészeti feltárásokról és személyes élményekről lesz szó. Témánk: élmények és emlékek Csöbörcsök környékén.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán, egyetemi tanár, közíró, akit köszöntünk a Kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Professzor úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és valóban egy nem csak érdekes témáról beszélünk, hanem azonosulnunk kell a múltunkkal, és annak számos érdekes története is létezik. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy sokszor kelet felé is kell tekintenünk, nekünk magyaroknak még inkább, hiszen onnan jöttünk. A mai világban többet tekintünk a nyugati kultúra felé, mint éppen a keleti irányába, és ezt mi nem tagadhatjuk, sőt büszkék lehetünk arra, hogy valamikor az Etelközben hosszabb ideig tartózkodtunk, mielőtt Pannoniát elfoglalták volna honfoglaló őseink.
Hogy néz ki ma a település, és milyen Csöbörcsök központja?
Az elmúlt heti adásban már beszéltünk Csöbörcsökről, ezt esetleg röviden még összefoglalnám, hiszen egy nagyon érdekes történetről van szó. Már csak azért is, mert Csöbörcsök a legkeletibb magyar település, amely természetes módon jött létre valamikor, és 250 évvel ezelőtt még, és meg azelőtt néhány száz éven át magyar többségű volt. A Nyeszter folyó mentén, sőt, annak mindkét oldalán, de kiemelten a túlsó oldalán, amely jelen pillanatban a Szakadár államnak tekinthető Nyeszter-menti köztársaságban található. Nos, e vidéken magyarok éltek, bármely hihetetlen is, hiszen tőlünk igencsak messze vannak, és szigetként élhettek ott. A történetüket tekintve egyrészt etelközi szorvány magyarságról is beszélnek a történészek, másrészt pedig valószínűsíthető, hogy Hunyadi János, amint már említés került, erről a Nyeszter-Fehérvárról telepített magyarokat. Ez egy fontos stratégiai pont volt, és onnan pedig egy részük áttelepült a Csöbörcsök vidékére. Ilyen mozgások előfordultak nem csak a népvándorlás korában, hanem hát a migráció az mindig egy jelentős folyamat volt, ma is a migráció egy kulcsszóként szerepel. Ugyanakkor egy harmadik elemről is beszélnek, a huszita elemről, hiszen Husz János tanainak a követése a római katolikus egyház részéről az bizony életveszélyt is jelentett. Nem csak negatív megítélés, és sokszor a husziták emiatt más-más vidékre települtek, ahol a tanaikat megtűrték, hát sok esetben keletre, mivel ugye hát akkor már az egyház szakadt, társáról beszélhettünk, keleti és nyugati egyházról, és akkor nyilván a Róma irányából inkább Konstantinápoly és azon túli vidékre menekültek. Tehát ilyen elemekből jött össze valószínűsíthetően az 1400-as évektől igencsak virágzásnak induló település, mezőváros is volt, és az is elhangzott az elmúlt műsorban, hogy nem csak magyarok voltak, hanem nyilván a római katolikus hitükhöz nagymértékben ragaszkodtak, annak ellenére, hogy már a jelenlegi Románia területéhez tartozó Moldvában, az ottani moldvai magyarok körében is ritkán fordult meg magyarul tudó pap, ezt jól tudjuk a csángok történetéből. A Vatikán, a Szentszék sok esetben olaszul tudó papokat küldött, akár olasz, vagy lengyel, vagy más nemzetiségűeket. Hát ez sokkal nehezebb volt megvalósítani jóval távolabbra, hiszen ha Moldvát nézzük, akkor az a Pruton innen van, és utána át kell lépnünk a Pruton, sőt, még el kell jutnunk a Gyeszterig is, és még azon is átlépnünk, hogy eljussunk Csöbölcsökre. Ilyen körülmények között, és ez egy fontos állomás volt, ilyen körülmények között Zöld Péter, aki a Mádi falvi veszedelem után elmenekült székelyeknek a szellemi és egyházi vezére volt, mint pap, és nagyon sok csángó települést végigjárt. Hát Zöld Péter 1767 májusában eljutott a Csöbölcsökre. Most vessük össze az évszámokat, 1764 januárja a Mádéfalvi veszedelem, és rá jó három évre, 1767 májusa, amikor Zöld Péter eljut Csöbölcsökre, és itt a múltkor részleteiben is beszéltünk. Zöld Péter annak idején mintegy 2500 személyt keresztelt, és 7000-nél többet gyóntatott, ami azt jelenti a számokból is utalva, hogy egy erős magyar közösség létezett. Persze figyelembe véve, hogy hosszú ideig nem láttak katolikus papot. Egyébként itt még arról talán nem esett szó, hogy annak idején még második Rákóczi Ferenc fejedelemhez is juttattak el a csöbölcsökiek egy kérést, amelyben papot kértek, tehát az nem sokkal azelőtt történt, ugye 1700-as évek elején, tehát ez a krónikus paphiány, ez állandóan foglalkoztatta végül is akár mondhatni azt, hogy a fejedelmet, illetve ott élőket is. Még annyit mondanénk el, és akkor utána itt folytatjuk, hogy nagyon hirtelen szűnt meg ez a település, és talán ez is kuriózumnak számít, talán is bizonyos értelemben, bár megvan a magyarázat, persze itt is többféle elképzelés van, hiszen maga a történet írás, a kutatás, a múlt feltárása sok esetben nem olyan egyöntetű, és nyilván akár többféle, és nem csak Csöbölcsökre értve, többféle elképzelés létezhet. Tehát itt valószínűsíthető az, hogy az orosz-török háború miatt a tatárok elől menekültek, illetve a tatárok elhurcolták a csöbölcsökieket a Krímbe, sőt az is valószínűsíthető, hogy ott rövid ideig létezett egy mesterségesen létrehozott viszonylag magyar kompakt közösség, és utána, miután lejárt ez a kb. 5-6 évig tartó háborúzás, utána már nem tértek vissza a szülőhelyükre, tehát gyakorlatilag 250 éve Csöbölcsök már nem őrzi a magyar jellegét.
Kik laknak most a településen, és fedezette fel itt magyar nyomokat?
Először is az a kezdeném, hogy jelen pillanatban, aki Csöbölcsökön jár, aznak át kell jutnia a Dnyeszter túloldalára, tehát a fővárosba, Tiraspolba, mármint a Szakadár állam fővárosába, nyilván nem a Moldáv köztársaság fővárosába, hiszen hivatalosan az Kisinyó is oda tartozik a Dnyeszter menti, Dnyeszteren túli köztársaság, és onnan körülbelül 30-40 kilométerre helyezkedik el földrajzilag a Dnyeszter mentén haladva a Csöbölcsök. Hát amikor beérünk a település határába, már az kissé érdekes, hiszen cirill betűkkel olvashatjuk a település nevét, és hát ha valami enyhe tudásunk van, aki tanult oroszul, vagy éppen itt ott járt, és ismer a cirill betűket, hát akkor ki olvashatjuk, hogy Csobrucsi, Csöbölcsöknek az orosz elnevezése. Csobrucsi, és egyébként a Dnyeszter menti köztársaságban alapvetően az orosz nyelvet használják. És hát nyilván a másik dolog, ami elbeüt, az, hogy a központban Lenin szobrával találkozunk, tehát nyilván, hogy ezelőtt 300 éve valószínű templom vagy kereszt állhatott ott, ma pedig így változott meg a helyzet. Jelenleg sajnos magyar lakosa nincs a településnek, sem a népszámlálási adatok nem utalnak erre, sem a helybeliek ismerete, semmi sem. Három nemzetiség él leginkább, és valamikor ők külön falurészt is foglaltak el, tehát külön utcákban laktak az oroszok, a moldávok, a román ajkúak, illetve az ukránok is, hiszen elég sok ukrán van. Persze más nemzetiség is megfordult a történelem során, hát mondanom sem kell, hogy az örmények, a zsidók, a kereskedő, meg hát más népek is. Jelenleg már ez se létezik, hogy külön éljenek. Megemlíteném azt, hogy valamikor a mindannyiunk által ugye ismert Benda Kálmán írt egy cikket, a Csöbörcsök, egy tatárországi magyar falu története a 16-18. Században, és abban ő még utalást tett arra, hogy néhány magyaros eredetű név őrizni e keretre sodródott magyar közösségnek az emlékét. Hát én elbeszélgettem helybeliekkel is, de semmilyen ilyen jellegű információt, utalást még a temetőben sem kaptam.
Templom és temető. Professzor úr, a temetőben tényleg semmi sem utal arra, hogy Csöbörcsök egykoron magyar település volt. Nem talált semmit?
El kell mondanom, hogy aki külföldön jár, és kiemelten az identitás nyomában, az örökség nyomában, a kőbe zárt múltnak az ösvényein, hát annak el kell mennie mindenképpen a temetőbe is. Ez egy kihagyhatatlan látogatási pont egyúttal a múltunknak a tükre, hiszen a temető még őriz olyan jegyeket, amelyek ma már a temető falain kívül nem léteznek, és én magam is el szoktam menni, hogyha tehetem, egy-egy látogatás során a temetőkbe. Ilyen élményeim vannak, akár a pozsonyi temetőről, ahol még a magyar feliratok jól láthatóak, sajnos a városban, a fővárosban, a mai Szlovákia fővárosában már alig látunk magyar feliratokat, de ugyanígy nemrég beszéltünk így a rádióban is a bukovinai 5 faluról, oda is elmentem, mindenik falu temetőjébe, elég szomorú élményekkel gazdagodtam. Nos, hát mit is várhatnánk el egy olyan temetőtől, az emlékektől, ahol gyakorlatilag 250 éve már nem élnek magyarok. Hát annak idején szegény közösségekbe fakeresztet állítottak, hát nyilván ennyi idő alatt rég elkorhadtak. Még az is nagy dolog, hogy egy-egy kő emlékmű 300 éven át őrizze a múltat. És ha megnézzük akár Marosvásárhely temetőjét is, hát bizony 300 éves kőemlékek és sírkeresztek azért nem vetik fel egymást. Ilyen értelemben én sem találtam magyar emléket, viszont egy ciril feliratokat elsősorban, nem is latin feliratokat, még kommunista jegyeket is, és itt azért azt is hadd jegyezem meg, hiszen Kárpátalján, ahol magyarok laknak, volt ilyen emlékem, talán az egyik legszomorúbb temető emlékem. Az volt, amikor ellátogattam az amúgy magyarok által lakott település temetőjébe, és ott volt a két szülő egy sírban, az édesapát latin betűkkel írta a nevét, hogy Tibor, és mellette a fiának a sírköve, ott pedig ciril betűkkel lehetett ki olvasni, hogy Tibor a neve. Hát ez szomorú, hiszen tükrözi valóban szintén a múltat, annak a színeváltozását.
Csöbörcsök a Gyeszter folyó bal oldalán fekszik. Gyeszter, Nyepper, ismerős folyónevek, de keveset tudunk róluk.
A Nyeszter Ukrajna és a Moldáv köztársaság területén halad át. Mondhatnánk azt, hogy egy ukrán jellegű folyó, amennyiben így is szabad fogalmazni, és Kárpátaljáról ered, ahonnan egyébként a magyar folyó, a Tisza is ered. Valamikor Magyarországon a Tisza Magyarország területéről eredt, és Magyarország területén ömlött a Dunába. Nyilván ma mind az eredési helyszín, mind a torkolat már más országba tartozik. Hát a Nyeszter a Tiszánál egy hosszabb folyó, körülbelül 1400 kilométeres. Ugyanakkor pedig a Nyepper, mondhatni, hogy mindkettőt magába ötvözi, mármint kilométerben, hiszen a hossza körülbelül a Nyeszter és a Tisza hosszával egyenlő, és Európa negyedik legnagyobb folyója, áthalad egyébként Ukrajna fővárosán is. Ezek távoli vidékek, de a magyar őstörténet szempontjából is majd kiderül, hogy eléggé jelentősek.
Igen, mint ahogy mondta, a Nyeper folyam áthalad Ukrajna fővárosán, Kijeven. Nagyon messze fekszik tőlünk, és bizonyára nincs különösebb magyar kötődés, vagy mégis?
Valóban úgy gondolnánk, hogy Kijevnek különösebb magyar kötődése nincsen. Nincs közös elem, már csak azért is, mert földrajzilag is messze fekszik, meg hát ha határokat is megnézzük jelenleg, akkor igen, nagyok a jelenlegi távolságok. De mégis van közös elem. Volt olyan történelmi kor, amikor mind a marosvásárhelyi polgárnak, mind a kijevi polgárnak ugyanaz volt az uralkodója, tehát mondhatni azt, hogy az általa használt pénzen ugyanannak az uralkodónak a képmása köszöntött vissza rá, és ez akkor a 16. század vége volt, hiszen jól tudjuk, hogy Bátor István, az erdélyi fejedelem és nem a vajda, aki 1571 és 1586 között lengyel király is volt, illetve litván nagyherceg. Voltak éppen ő egy olyan nagy, földrajzilag olyan nagy területnek volt az ura, amely még Kijevet is tartalmazta, tehát gyakorlatilag Bátor István korában ugyanazon földrajzi területnek, vagy közös uralkodója volt. De hát ez nyilván egy más téma, és talán erről is érdemes részletesen elbeszélgetni, hiszen nincs a köztudatban az, hogy Bátor Istvánnak egyébként Szilágysomlyón született, a legnagyobb területnek volt a magyar ura hadvezére, nagyobb területnek, mint Nagy Lajos, aki magyar király volt, és lengyel király is. Én magam egyébként jártam Vilniusban, ahol egyetemet alapított, és ahol hosszabb ideig tartózkodott. Nyilván Szilágysomlyón is, ahol mindig az Emke nevében is az Emke elnök odavaló Szilmon Péter és őrzik Bátor István emlékét, és remélem, hogy eljutok majd Grodnóba is, ahol meghalt a mai Fehér Oroszország, Belorusszia területe. De hát nyilván ez egy más téma, de úgy gondolom, hogy ezt is meg kell említeni, hiszen Kijev és Marosvásárhely között igenis vannak közös szálak.
Térjünk vissza a Dnyeszter mentére. Csöbörcsök eredeténél már szóba került, hogy a településre a 16. század elején érkeztek dnyeszterfehérvári magyarok, akiket, mint mondta, eredetileg Hunyadi János telepített a városba 1450 körül. Hol fekszik Dnyeszterfehérvár, és mit kell tudjunk róla röviden?
Hunyadi Jánost említve 1450-et, eszünkbe jut 1456 is, és Nándorfehérvárnak a neve, szintén Hunyadi Jánoshoz kötődik, és már ebből is látható, hogy mennyire fontos volt az erődítmények, a váraknak az építése, és kiemelten nem csak a dombokon, vagy a hegyi vidékeken, amelyek ugye védelmet nyújtottak, becserkészhették a környéket, hanem a nagyobb folyóknak a mentén is. Tehát egy ilyen történelmi erődítmény volt Dnyeszterfehérvár, a Dnyeszternek a Fekete-tengerbe való ömlések helyszíne, amely jelenleg elnevezése szerint Belgorod-Nyesztrovszki a neve, de egy ideig a magyar király fennhatósága alatt volt, és itt akkor megint egy kicsit a múltba tekintsünk, sajátos magyar örökségünk múltjába. Éppen a már említett Nagy Lajos király foglalta el Dnyeszterfehérvárt, és még Mátyás király idejében a magyar koronának a része volt. Egyébként a történelmi leírások szerint 1484-ben került véglegesen török kézre, tehát időszakban betelepítések is voltak, hogy a magyar jellege, vagy bizonyos jellege létezzen Dnyeszterfehérvárnak. Tehát így történt meg az, hogy Hunyadi János ide magyarokat telepített, és amint már erről szóltunk, közülük egy jelentős csoport, most már nyilván, hogy ez pontosan nem lehet megtudni ma már, csak feltételezések vannak, tehát egy részük áttelepült Csöbörcsökre. Valószínűsíthető, hogy mivel ott egy kompakt magyar közösség volt, ők úgy gondolták, hogy hát ott, és Hunyadi János is, hogy ott inkább fent tudják tartani a magyar jelleget, ha oda települnek.
Tudjuk, hogy a Dnyeszter mentén védelmi céllal még számos várat és erődítményt emeltek. Járt-e ön valamelyikben?
Dnyeszterfehérváron nem jártam, de jártam az északabbra levő Bender várában, amely éppen a Dnyeszternek a, mondanám azt, innenső oldalán található, és az már a Dnyeszter menti köztársaságnak a része. Érdekes, és itt végül is az elnevezés megcáfolandó, hiszen a Dnyeszter menti, a Dnyeszteren túli köztársaságnak van Dnyeszteren inneni része is, többek között a Bender vára, amely a Dnyeszter jobb oldalán helyezkedik el. Nyesztermenti köztársaság pedig a folyónak a bal oldalán egy sáv. Tehát amikor ott jártam, Csöbörcsökre elmentem, akkor egyébként ott kell áthaladni, hiszen az a belépési hely a Nyesztermenti köztársaságban. Tehát gyakorlatilag aki oda megy, mindenki látja legalább messziről a várat, amennyiben pedig óhatja és van ideje, akkor meg is látogathatja. Ez egyfajta turisztikai látványosság is, de eljutottam a Nyeszter mentén Moldáviára jellemző és turisztikailag nagyon érdekes sziklakorostorokhoz, és Szipova Orhely, Orhelyet Örhelynek, Várhelynek is mondják, és ott is érdemes, és kutatások is zajlanak, hogy magyar emlékeket eleve az elnevezés szempontjából is feltárni. De északabbra vannak még olyan várak, mint Szoroka, és van olyan is, hogy Hotyin vára. Na hát ezt is sikerült látnom. A tavaly, amikor ott jártunk kollégáimmal, két kollégámmal egy konferencián Kisinyóba, Kisjenőbe, és átmentünk a már említett Csöbörcsökre, akkor a vendéglátó professzor Bachranel Jon vendégszeretetét élvezve ő vele egy utat tettünk meg hazafelé, jövet és elvitt Csernovcba, Csernovciba, és már ukrán területen található a Hotyin vára, amely akárcsak a többi is, Nyeszter Fehérvártól egész Hotyinig, a már említettek, hát a töltem során sok gazdát cserélt, és nagyon érdekes története volt, és amint beszéltünk róla, például Nyeszterfehérvárnál magyar tulajdonos is volt, de máshol nyilván orosz, török, ukrán és különböző történelmi időpontokról vagy jellegekről lehet beszélni.
Térjünk vissza a magyar múltba. Mi bizonyítja, hogy az őseink a honfoglalás előtt a Nyeszter mentén telepedtek meg?
Amint személyes élményeimről beszéltem, ezeket 2019 júniusának elején szereztem, akkor jártunk a helyszínen, és én akkor még nem hallottam Szlobozia, vagy magyarul, magyarosan Szlobodzeja nevű településről, amely egyébként éppen Tiraspol és Csöbörcsök között található, félúton, tehát a fővárostól olyan 20 kilométernyire, és érdekes módon, mivel hát ugye kezdtem érdeklődni a téma iránt. Véletlenül megütött a fülemet egy televíziós híradás az M5-ös tévécsatornán, amely arról tudósított, hogy egy délvidéki filmes, Cigót Sándor 9 napon át filmezett Nyeszter menti köztársaságban, továbbá a Nyeszter innens oldalán is, tehát a Moldova köztársaság területén, mondhatni azt is a mi szempontunkból, hogy az egykori etelköznek a nyugati peremén, nyugati területén. És erről számolt be, mármint a filmezésről, az ásatások végzéséről, annak a lefilmezéséről, a következtetésekről egy rövid tudósítás. Ezek a honfoglaláskori etelközi ásatások csoportjába tartoznak, és itt utána nézve azt is megtudtam, hogy az utóbbi 3 évtizedben bizony számos ilyen feltárásra, vagy több ilyen feltárásra került sor, amelyek bebizonyították, hogy az eddigi történelmi ismereteink összhangban állnak a honfoglaláskori elődökkel kapcsolatban álló írott forrásokkal, és az őshazáról, pontosabban az etelközről, amely egy átmeneti terület volt a honfoglaláskor, szóval az őshazáról kialakított tudásunkat bővítették, illetve alátámasztották a magyar jelleget, alátámasztották azt, hogy ott, ezen a vidéken valóban megtelepedtek magyarok, az őseink valamikor.
A frissen előkerült új moldáviai magyar őstörténeti leletek és lelőhelyek bizonyára kuriózumnak számítanak.
Valóban azok, és hogyha arról beszéltünk, hogy milyen nehéz bejutni a Nyeszteren túli köztársaságba, hiszen sajátos határrendészeti elvárások vannak, meg hát gondolhatjuk, hogy amúgy is, hogy keleten a volt Szovjetunió területén azért merevebbek, a kevésbé megengedőek a régészeti feltárások esetleg, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt olyan könnyű ide eljutni és filmezni, külön engedéllyel, meghatározott időtartamra, és ezért, mivel ritkábban kerülhetett sor ilyen feltárásokra, nyilván ez ma már meglehetősen kuriózumnak számít, de egyre fokozatosabban a köztudatba kerül. És pontosan a már említett filmes csoport, a Magyar Kanizsai Televíziós Stáb, a már megemlített Szigó Sándor filmes operatőr irányításával filmet is készített. Ez is nagyon érdekes. Ennek a filmnek a címe Őseink és a Nyeszter vidéke, magyar őstörténeti kutatások Etelköz nyomában. Ezt a filmet a már említett Szlobodzeja határában végzett ásatások bemutatására szorítkozik ez a film, beleértve a csöbörcsöki és annak a határában végzett ásatásokat is. És itt most bejön a képben a már említett csöbörcsök múltja is, hiszen csöbörcsök határában is a régészeti feltárásokat végeztek, amelyek a magyar őseink életével, temetkezésével állnak kapcsolatban. Megemlítendő az, hogy előzőleg az Urál mentén is régészeti feltárások és filmezés történt. Ugyanez a stáb egy másik filmet is elkészített, Őseink nyomában a Dél-Urál vidékén, címmel, ahol a magyar-orosz és nem a magyar-moldáv együttműködés alapján történtek ugye régészeti feltárások, és ezt a dokumentumfilmet is elkészítették, tehát mind a kettő kuriózum, de hát eleve az is kuriózum, hogy valahogy, bár hihetetlen a mai nemzedéknek, mindannyiunknak, hogy valahol, mikor az Urál vidékéről Etelközön átérkeztünk Pannóniába. Hát egy kicsit régecskén volt nyilván, több mint 1100 éve, ugye, mi lett centenárium évforduló is már régen lejárt, de hát ezek tagadhatatlan tények.
A Nyeszter vidéke a népek olvasztó tégelye lehetett a népvándorlások korában. Igazából mi utal a magyar jellegre?
Beszéltünk két földrajzi vidékről, és pedig az Urál vidékéről és az Etelközről, azon belül kiemelten annak nyugati vidékéről, és el kell azt mondani a mai kutatások eredménye, hogy megállapították azt a jelentős különbséget, hogy az Urál mentén a növény takaró az igen ritka, és emiatt az ott élő őseinknek nagyobb területet kellett megtenniük ahhoz, hogy az állatok legeltetéséhez szükséges körülményeket megteremtsék, míg az Etelköz gazdagabb növénytakarója kedvezőbb lehetőségeket teremtett a dél-orosz sztyeppei viszonyokhoz képest. Tehát mondhatni azt, hogy amikor őseink az Etelközbe leterepedtek, hát ott érezték, hogy kényelmesebben élhetnek. Egyébként érdekes hasonlatot tehetnék egy jóval távolabbi kultúrával, az aszték kultúrával, ahol a kukorica isten volt a főistenség, és a kukorica jelentette a fő megélhetést a mai Közép-Amerika az egykori aszték birodalom területén. És bizony, amikor még nem találták fel a kereket, és nem tudtak egy napi járásra elég kukoricát termeszteni, akkor ez a kultúra, ez bizonyos hanyatlásnak indult. Hát ha kettőt összehasonlítanám, hogy megvan-e a lakosság számára a mindennapi betevő nem kenyér, hanem kukorica, vagy megvan-e az állatok számára, és az állat volt a megélhetés fő biztosítója a sztyeppei népeknél, ma is az, tehát állatok nélkül a sztyeppébe nincsen élet, hiszen gyalogolni nem lehet sem a távolság, sem a körülmények miatt. Nos, hát itt pedig az állatoknak kellett biztosítani a megfelelő körülményeket. És akkor nyilván nem véletlen, hogy letelepedtek az őseink, hát az más kérdés, hogy ennél jobb hazát is találván, aztán utána egy kicsit nyugatabbra haladtak. Ennek az időszaknak, az Etelközben eltöltött időszaknak régészeti nyomai vannak, és pedig magyar nyelvű halomsírokat tártak fel. Amúgy el kell mondani általánosságban, nyilván a szakemberek ezt tudják, én magam kevésbé értek a régészet tudományához, amit egyébként nagyon becsülök, és nagyon érdekes lehet, hogy a Nyeszter mentén több tízezer kurgánnak nevezett halomsírt tártak fel. A kurgán magyarosan korhány, és a sztyeppei népek temetkezési helyét jelöli, tehát sajátos temetkezési helyet, ahol egy török-tatár eredetű szó ez, és a halomsír, ami azt jelenti, hogy nem ást a gödröt, hanem ilyen halomsírokat egyébként máshol is láthatunk. Ez egy sajátos temetkezési jelleg volt, és a Nyeszter mentén is, de nem csak, feltártak olyan halomsírokat, amelyek egyöntetűen magyar jellegűek, és amelyekből ma a régészek, a történészek, a szakemberek együttesen kutathatják azt, hogy vajon hogyan éltek őseink az etel közben, mennyit tartózkodtak ott, miért és mikor vándoroltak nyugatabbra. Szóval feltetnek kérdéseket, és azokat igyekeznek megválaszolni. Persze, mint már említettem, a múlt feltárása és a régészet is az nem annyira exakt tudomány, mint a matematika, ahol még ott is előfordul, hogy 2x2 az nem 4, hanem 5. Hát nyilván a múlt feltárás esetében sokszor az álláspontok ütközhetnek, de a lényeg az, hogy minél több feltárás, minél több információval és minél több múltbeli ismerettel gazdagíthat bennünket. Ide tartoznak, és ebben a körben a már említett szlobodzeiai ásatások is, amelyek megerősítik az etelközi magyar jelleget, ott tartózkodást.
Ezekről mit mondanak még a szakemberek, és mi az egyöntetű álláspont?
Hát a szakembereket idézném, és a következőt mondhatják az itteni leletekről. A Nyeszter menti köztársaság területén feltárt Szlobodzeja, illetve Ukrajnában a Nyepper középső folyása mentén elhelyezkedő lelőhelycsoport nagy valószínűséggel az írott forrásokból ismert etelköz területét rajzolják ki. Az itt feltárt leletek közeli kapcsolatokat mutatnak, egyrészt a Kárpát-Benence honfoglaláskori, illetve a Volga, Dél-Urál vidék 8.-10. századi régészeti hagyatékával. E következtetést alátámasztják az 1994-ben végzett feltárások, és ekkor egy nagyon jelentős leletre bukkantak, egy bronzkori kurgán, és pedig egy ilyen halomsírra, amiről már beszéltünk, egy tipikus akkori temetkezési sírra, és ebben a nagy bronzkori kurgánban, sírhalomban olyan kb. 200 vagy több mint 200 középkori sírt álltak fel, amelyek egyöntetően igazolják a magyar jelleget, mert ezek a temetkezési szokások változtak, és a magyar jelleghez hozzátartozott az, hogy a halott lábához helyezték, és oda temették el a lovat, továbbá más tárgyi emlékeket találhattak, vaskengyeleket, fülbevalókat, gyűrűket, amelyek a elkészítésük által is, a stílusuk által, az ornamentikájuk által, jegyeik által mindenképpen utaltak arra, hogy valamikor magyar ősök jártak itt, éltek, haltak, ide temetkeztek, és amint említettem, tehát az utóbbi időben egyre inkább ilyen feltárások történtek, egy ilyen feltárásra éppen nem olyan rég, 25 éve került sor, és ez mindenképpen megerősíti nem csak a Nyeszter, hanem amint említettük, a Nyepper mentén is létező magyar jelenlétet valamikor.
Professzor úr, volt-e még valamilyen személyes élménye, amely magyar régészeti emlékekkel köthető össze?
Egyik legszemélyesebb élményem az, amikor az 1990-es években honismereti népfőiskolát szerveztünk Szovátán, és a résztvevőket autóbuszos honismereti kirándulásra vittük. Ma sem felejtem el, amikor egy buszban ült a régészet kiemelkedő alakja Néhai Imre István, valamint Egyed Ákos történész professzor, hát minden dombnak tudták a régészeti hátterét, amikor éppen Szovátáról Udvarhely felé haladtunk. De kiemelten egy másik emlékről szeretnék itt beszélni, ami a honfoglalással kapcsolatos, és Beregszászon található, ami földrajzilag ugye valamikor kapcsolódott a Nyeszter vidékéhez is, hiszen ne felejtsük el, nem olyan régen egy közös szovjet szocialista köztársaságnak a része volt Kárpátalja is, Beregszász is, vagy éppen Csöbörcsök is. És meg kell említenem, hogy az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület nevében mindannak alelnöke éppen Beregszászon jelen lehettem 2017. július 1-én egy honfoglalási emlékmű felavatásán. Beregszász határában történt ez, a úgynevezett Kishegy vidékén. Ez nem kis hegyszőlő, mint Marosvásárhelyen szokták szintén a szőlős peremvidéket nevezni, ezt kishegynek nevezik Beregszász határában. Ott is van egy szőlészet, és oda sikerült egy emlékművet állítani a helyi szervezőknek, amelynek a megvalósítását egyébként az MK is támogatta, és a latin és cirill betűkkel több nyelven írt emléktáblán az MK-nek a neve is szerepel, hát cirill betűkkel is fel van írva, hogy Erdély Magyar Közművelődés Egyesület. Most miről van szó? Arról van szó, hogy 1890-ben, tehát még akkor, amikor más földrajzi és történelmi viszonyok voltak, Beregszász határában egy nagyon fontos honfoglaláskori leletet tártak fel. Az akkori honfoglaló vezetőknek a tárgyi emlékeit, tehát ékszereket, fegyvereket, de ugyanakkor egy süveg csúcsot is úgymond, tehát egy ugri magyar vezérek, vezetők által használt süveg csúcsát, ami egyedi emléknek és leletnek számított. Egyébként a Nemzeti Múzeumban vitték, ott is található meg, viszont Beregszász őrizte ennek az emlékét, és most a 125. évfordulón sikerült megvalósítani azt, hogy egy emlékhelyet is létrehozzanak, ahol egyébként egy helyi művész alkotásaként ez a süvegcsúcs nyilván nagyban megtekinthető, mint egy emlékmű. Ugyanakkor körülötte pedig 7 kopjafa, ami a 7 vezért jelképezi, egyébként egy erdélyi, egy székelyföldi szobrászművésznek az alkotása. Hát vannak közös elemek, akár Beregszász és Csöbörcsök között is. Honfoglalás az egy közös történelmi folyamat.
Etel közül a történelem könyvekben olvassunk, mégpedig a magyarok vándorlása során. Ott jártakor bizonyára megcsapta a hely szelleme.
Valóban nagyon érdekes volt látni a Nyeszter folyót, és eljutni Csöbörcsökre, még akkor is, hogyha magyar emléket nem találtam, de ha visszagondoltam a 300 évvel ezelőtti múltra, és egyfajta időt utazást tettem jelképesen, és akkor ez egy sajátos élményt jelentett, és pedig az, hogy fizikailag jelen voltam, ott igaz, hogy 300 év eltéréssel. De hadd mondjam el azt is, hogy mi szoktuk azt hallani másoktól, hogy a Nyesztertől a Tiszáig. Hát én ezt mi szempontunkból, mint magyarok szempontjából inkább megfordítanám, és azt mondanám, hogy a Tiszától a Nyeszterig. És valóban ennek is megvan a maga jelképes értéke és üzenete, és pedig az, hogy igenis, akár a Tiszától, vagy még arrább a Dunától, és még nyugatabbról magyarok élnek, bizony el kell jutni a Nyeszterig, és el kell jutni akár az őshazáig is, és ne felejtsük el, hogy valamikor a Nyeszter mentén, nem csak a honfoglalás előtti időszakban Etel közben élő őseink, hanem még az 1600-as, 700-as években is magyarok éltek.
Etel köz, mint a múltunk egyik tükre, és Csöbörcsök a magyar emlékek és magyar nyomok nélkül maradt település. Csalódottan jött haza erről a vidékről?
Voltak, nem csalódtam, illetve hát nem is várhattam el azt, hogy esetleg én magam valamilyen felfedezést tehetek, hogyha se Benda Kálmán, se a hivatott szakemberek Csöbörcsökön nem találtak magyar nyomokat, sőt még magyar identitási személyeket sem, és a temetőben sem tártak fel semmit, akkor nyilván én magam sem számíthattam erre, tehát voltak éppen nem jöttem haza csalódottan, sőt egyfajta nyugalommal, békével a szívembe jöttem el, hogy ide is eljuthattam. És ezt csak ajánlani tudom, akár személyesen, vagy akár egy jelképes időutazással, és talán ehhez járulunk itt most hozzá a Marosvásári Rádió hullámhosszán is, a kőbezárt múltunk és őseink nyomában követve műsorokkal, hogy igenis a köztudatba kerüljön az, hogy valamikor 300 évvel ezelőtt a Nyeszter mentén magyarok élték a mindennapjaikat.
Professzor úr, maradt még egy percünk, ezt is kihasználjuk. Milyen végső következtetéseket fogalmazhatunk meg?
Én azt mondanám, hogy nem siratni kell, hanem feltámadni, nem temetni kell, hanem a múltat megőrizni, éltetni, és ez főleg a húsvét utáni időszakban jelképesen is elmondhatom, és mindenképpen fontosnak tartom, beszéltünk ma a régészetről, a régészek munkája, megbecsülendő, hogy minél többet tudhassunk meg, és nem csak a régészeké, nyilván történészeké, és folytatottam a sort, hogy minél többet tudhassunk meg a múltunkról. Még egy érdekes adalékot itt azért elmondanék, hogy a Csöbölcsök nevét beírva a internetre, ez bárki más megteheti, adott időben, egy alkalommal éppen a Stuttgarti, azaz a németországi magyar néptánc együttes neve jelent meg, tehát Stuttgartban, jelen pillanatban a néptánc együttest Csöbölcsök együttesnek, néptánc együttesnek hívják. Hát talán ez is elképes, hogy egészen nyugaton, hiszen Stuttgartban azért nem értek magyarok, kivéve amikor portyáztak az őseink arra a vidékre, egészen Augsburgig, Aachenig, abba a vidákba eljutottak. Hát ott éppen Csöbölcsök nevét hordja jelképesen egy identitásőrző néptánc együttes. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül szép példa.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetéseket.
Én is köszönöm szépen, és főleg azt, hogy nem csak személyes élményeimet oszthattam meg, hanem olyan dolgokról beszélhettem, amelyek azt hiszem, hogy sokunkra tartoznak, hiszen nem mellékes azt tudni, hogy hol éltek őseink, hogyan éltek, hogyan kerültek erre a vidékre, ahol aztán véglegesen letelepedtek. És én úgy gondolom, hogy ezt folytatni is kell, és hogyha már kicsit a köztudatba kerül Csöbölcsök, akkor talán az is a köztudatba kerülhet, hogy, amint itt említettem, akár kuriózumként is vehető, de nem csak, hogy mi a kapcsolata Marosvásárhelynek és Kijevnek, hogyan élt Báthori István fejedelem, lengyel király és litván nagyherceg, és hogyan jutott el oda, hogy Kijevnek is az ura lehetett, és rettegett Iván cárral biza becsületes, nyertes csatát vivott. Tehát igenis, mi büszkék lehetünk a múltunkra, de büszkék lehetünk a jelenünkre is, és én azt sugallnám végtére, hogy legyünk büszkék a leendő jövőnkre is. Mindenképpen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összevont különkiadásunkba. Az elmúlt órában dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót és a Marosvásárhelyi Rádió Kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában című műsorainak szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.